Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztővezető. Hatalmi jelkép, katonai stratégiai pont és turisztikai látványosság egyben, Gibraltár. 1713-ban a gibraltári szorosban fekvő 6 négyzetkilométeres sziklát és környékét Spanyolország örökre átengedte a briteknek, legalábbis ez áll az utrechti szerződésben. Aki járt már Gibraltáron, rögtön tudja, miért van óriási jelentősége a területnek. Szinte az egész szorost belátni, kivehető Afrika partvonala az itt álló erőt régen bevehetetlennek számított. Gibraltár egyelőre annyira brit, hogy utasság ide vagy oda, mindenkinek megnézik az útlevét, amikor spanyol területről ide látogat. Szinte kizárólag angol nyelvű feliratokat találunk, euróval és angol fonttal egyaránt lehet fizetni. A közlekedés a jobb oldalon történik, de a Londonból ismert piros emelet buszok itt is járnak, igaz, hogy a tető nyitott. A szikla lábánál luxushotelek sorakoznak, kicsit magasabban angol pubokat találunk. Nem csak kikötő, repülőtér is van. Ha leszáll egy gép, akkor leállítják az autóforgalmat, ugyanis a közút egyébként átszeli a kifutópályát. A brit turistáknak így még útlevél sem kell, külföldre nem is mennek, ha Gibraltára érkeznek nyaralni. A szikla tövében lehet strandolni, vannak teniszpályák, focipályák, kaszinók, klubok, kinek mi kell. A legizgalmasabb mégis Gibraltár teteje. A 426 méter magas hegy legmagasabb pontjáról csodás a kilátás. Ha ide valaki autóval megy fel, akkor több ezer forintnyi a belépő, gyalog vagy busszal valamivel olcsóbb. Az izgalmakra vágyók barlangban is kalandozhatnak. Gibraltár déli részén fekszik az Európa pont, ami lényegében egy világító torony. A bokrokkal benőtt szikla oldalába a 18. században alagút hálózatot vájtak. Ez ma turista látványosság. A lőréseknél ott hagyták a régi ágyukat, és a Gibraltárt korábban őrző katonák életét ismerhetik meg a turisták. Persze akár Afrikát bámuljuk, akár az északi oldalon sétálgatunk, mindig vigyázni kell a fényképezőgépre és minden értékes és kevésbé értékes tárgyra, ami csak nálunk van. Gibraltáron ugyanis elszaporodtak a majmok, és mivel mindenki eteti az állatokat, eléggé elszemtelenedtek. Ami tetszik nekik, azt elveszik. Az autókra és a buszokra is felmásznak, bemásznak az ablakokon, és kirámolják a gépkocsit. A majmokat állítólag a brit helyőrség katonái hozták még Afrikából, és a legenda szerint, amíg a majmok itt maradnak, addig Gibraltár Nagy-Britannia része lesz. Emiatt a főemlősök nagy becsben állnak, és senki nem bántja őket, ők pedig vidáman esznek és szaporodnak. Érdekes, hogy nagyon sokszor felvetődött, hogy a területet esetleg visszaadják a spanyoloknak engedjék, amennyiben a 35 ezer helyi lakos ezt megszavazza. A gibraltáriak többsége azonban már a voksolás gondolatától is idegenkedik, és a lakosok 99%-a ragaszkodik a kiváltságaihoz, az önrendelkezés joghoz és Nagy-Britanniához.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
A mostani egyik slágerútja még mindig Kréta, az Istenek szigete. Hogyha valaki Krétára utazik, és esetleg már járt itt, akkor mindenki megjavaslok néhány fakultatív programot, például Santorini, vagy pedig Spinalonga megtekintését. Santorini, ugye körülbelül egy olyan 4 óra, 5 óra hajókázással elérhető Heraklionból, Kréta fővárosából, és az itt élők a mai napig meggyőződéssel állítják, hogy Santorini lényegében a híres Atlantis, az elsüllyedt 7. kontinens, amelyről oly sokat írtak a legendás görög történetírók. Az kétségtelen, hogy az égei tengerben megbúvó sziget fele eltűnt a habok között, egy vulkánkitörést követő földrengés ugyanis ketté hasította a földdarabot. Egyes kutatók szerint a Santorinit félbevágó tűzhányó működése indította el azt a szökőárt, amelyik azután végig söpört Krétán és elpusztította a híres minoszi kultúrát az időszámításunk előtti 14. század környékén. Hogy mi az igazság, nem tudni. Az viszont bizonyos, hogy Atlantis legendája jól jön a görög vendéglátóknak. Éttermek, fogadók, hotelek neve utal a 7. kontinensre. Santorinit nem csak vízi úton lehet megközelíteni, mint említettem, Kréta szigetéről reggel 6-kor indulnak a hajók, és délelőtt érkeznek ide, aztán este vissza lehet hajókázni Krétára, de repülőtér is van Santorinin, úgyhogy akár Athénból is át lehet ide ruccanni. A kikötőből háromféleképpen lehet feljutni a félbevágott sziget tetejére, a fogadók, lakóházak sorakoznak. Választhatjuk az autóbuszt, jóval izgalmasabb szamárháton felkapaszkodni a lépcsők ezrein, akik pedig a kényelemre és a látványra szavaznak, azok szálljanak be a felvonóba, amely néhány perc alatt a csúcsra juttatja az utazókat. A Kettéhasad sziget tetejéről lenézve fantasztikus látványban lesz részünk. A barnás-fekete földarab körülöleli a mélykéken csillogó tengert, ahol jachtok horgonyoznak. Santorini házai vakítóan fehérek, néhány kékfehér, és olyan helyre építették ezeket, hogy még ránézni is alig tud az, akinek tészonya van. A Santorini belvárosban ékszerüzletek sorakoznak, érdemes itt aranyat vásárolni. A tavernákban girosz, dolmades, szúraki és muszaka várja az éhes turistákat, tehát a klasszikus görög specialitásokat lehet megkapni. Santorini északi részén strandot is találunk. A víz kellemes, a homok ugyanakkor vulkán fekete, úgyhogy a törülköző errefelé egyszer használatos, mert annyira feketés lesz, hogy nem lehet utána már mit csinálni, vele ki kell dobni. Persze mindezért busásan kárpótol minket a görög vendégszeretet, no meg a félbevágott sziget természeti képződményeinek látványa és a naplemente. Ez bármennyire is kicsesnek tűnik, kihagyhatatlan a legendás szigeten, ugyanis ahogy rásüt a kékfehér házakra a nap és elbukik a látóhatáron, elképesztő látvány.
Világszám. Úti könyvek helyett.
A Spinalonga hosszú nyelvet jelent. Gyakori földrajzi jelnevezés, bár a magyar turisták alikenem leginkább azt a hosszú nyelvet ismerik, amely Krétától északra található a Nagy Görög sziget közvetlen közelében. Mindenki a leprások szigeteként ismeri Spinalongát, ugyanis 1913-ban ide telepítették azokat a betegeket, akik Krétán elkapták a kort. A II. Világháború befejezését követően még 12 esztendeig volt Spinalonga a krétai leprabetegek számüzetési helye. A lepra valójában csak nyílt sebről terjedt át nyílt sebre, így nem volt indokolt a túlzott félelem. Ma is vannak leprások Indiában, de már közismert, hogy nehéz elkapni a betegséget, ráadásul az erős szervezet le is tudja küzdeni. A 20. század elején azonban ezt még nem így gondolták, úgyhogy kitelepítették a leprásokat. Spinalonga kicsi sziget fél óra alatt körbejárható. A velenceiek erős várat építettek ide, ennek az erődítménynek a falai mögött éltek a leprások a világtól elzárva. Víz nincsen a szigeten, úgyhogy hatalmas ciszternákat építettek, és télen felfogták a csapadékvizet, ezt itták. Nyáron vizet, kenyeret és élelmiszereket egy krétai kis településről vittek a szigetre. Mivel a leprakór 5-7 év alatt elhatalmasodott, az ide számítottak azért addig megpróbáltak közösségi életet élni, úgyhogy voltak üzletek, iskola, templom. Bár a jogszabályok szerint a leprások nem házasodhattak, attól ezt még megtették, sőt, gyermekek is születtek a szigeten. Azokat a gyerekeket, akiket a leprások nemzettek, elvitték a Spinalongáról és lelencházba adták. Orvos elején nagyon ritkán látogatott ki a szigetre, később azután egy, a betegeken segíteni akaró orvos ide költözött, és ő lett a terület kormányzója. Eleinte a leprásokon kívül egészséges emberek is éltek Spinalongán. A velenceiek leszármazottjai mellett főleg görögök népesítették be a kicsiny földarabot, a kereskedő hajósok pedig törökök voltak. Az oszmán törökök elfoglalták a szigetet 1715-ben, és az egykori katonák utódait később sem űzte már el senki. A csempészek is kedvelték a szigetet, ugyanis kiváló rejtekhelynek tartották. A leprásokat a szigeten is temették el, azt soha nem hagyhatták el. 1957-ben aztán megszűnt a kényszerű kitelepülés. Csökkent a leprások száma, a betegek pedig részben meghaltak, részben pedig meggyógyultak. Aztán a turizmus fellendülésével a régészek lebontották a leprások barakjait, és felújították a velencei erdőt. Manapság már Spinalonga turista paradicsom.